Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Böjt negyedik vasárnapján, létáre vasárnapján. Tudja valaki, hogy mi az, hogy létáre? Nem tudunk latinul? Én se egyébként, de azt tudom, hogy a létáre az azt jelenti, hogy örüljetek. Örvendezés vasárnapja van, ami lehet, hogy egy kicsit furcsa, hiszen a böjti időszakban vagyunk, és ugye a böjt az minek az ideje? A bűnbánatnak, önvizsgálatnak, tehát sokszor ugye a szomorúságot kapcsoljuk a böjti időszakhoz, hiszen szomorúságot jelent az, amikor az ember szembesül a bűneivel, szembesül azzal, hogy Jézusnak mi mindenen kellett keresztül mennie az ember bűne miatt. Hogy jön akkor mégis a öröm a böjti vasárnapok közé vajon? Így van. Tehát nagyon emlékeztet minket ez a vasárnap arra, hogy bár szomorúságot jelent az ember számára a bűn, az azzal való szembesülés és Jézus szenvedése, de ugyanakkor örömteli ennek a hatása, ennek az eredménye, hiszen akinek az élete megváltozik, megszabadul, lekerülnek az életéről azok a terhek, amit a saját bűnei és mások bűnei okoznak, ha megérkezik az ember Krisztus keresztjének az ajándékához, akkor tényleg öröm töltheti el a szívét. És egyébként ennek a hétnek a második igéje, az Ézsaiás 66:10, az így szól, hogy örüljetek Jeruzsálemmel. Tehát tényleg az örömre kapunk felszólítást. Az első ige pedig, a hét igéje, János evangéliuma 12. fejezetének 24. verse, ami megfogalmazza a lényeget: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ugye a böjti időszak Jézusra irányítja a figyelmünket, aki meghal értünk a Golgotai kereszten, azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen, és gyümölcstermő életünk legyen. Tehát az ő az egynek a halála jelenti számunkra sokszoros áldást, és ezt készíti az Isten, én azt gondolom, ebben a böjti időszakban is, és ezen a mai istentiszteleten is. Legyen áldás mai istentiszteletünkön, az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket. Biblia órán beszélgettünk a testvérekkel arról, hogy az evangélikus énekeskönyvnek ugye tematika szerint vannak gyűjtve a különböző ünnepekhez kapcsolódóan énekei, és van egy olyan rész, ahol böjti énekek vannak, egész csokra található a böjti énekeknek, és abban az egyik ének, amit elővettünk, ez a 201-es ének, amire azt mondták a testvérek, hogy nem ismerik ezt az éneket, pedig egy nagyon, nagyon mély, nagyon fontos böjti ének, úgyhogy ezért választottam most be az istentiszteletre. A refrénje ennek az éneknek így hangzik, hogy soha én ezt nem tudom meghálálni Jézusom. Egyébként a dallam azért lehet, hogy ismerős lesz, meglátjuk. Most az lenne a kérésem, hogy csak az első verset énekeljük el, nézzük meg, és akkor meglátjuk, hogy tényleg ismerjük-e, vagy kell esetleg még gyakorolni. Egyébként 6 versszakos az ének, tehát a 6. versszakra szerintem biztos, hogy mindenki meg is tudja tanulni, ha véletlen nem ismerte akkor is. Tehát akkor így csak az első verset. Így már igen, egy kicsit. Nem nehéz egyébként, akinek nem volt ismerős, ugye, olyan fülbemászó dallama van, és tényleg ez a visszatérő mondat a refrénre, hogy soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézusom. Én bízom benne, hogy mire a hatodik verszakhoz fogunk elérni, addigra nagyon mélyen ez a mondat beleég a szívünkbe, és úgy fogunk elmenni, hogy nem tudom meghálálni neked, Úr Jézus, mindazt, amit értem tettél, de ott van a szívemben mélységesen, megrendítően ez a hála is, és kitölti a szívemet, és szeretnék ennek hangot adni előtted is, és mások előtt is. Na, így énekeljük akkor ezt az éneket, újra az első verset, de aztán mehetünk tovább végig egészen a hatodikig.
Thank you.
A bevezető oltári szolgálat során a hármas liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumának 6. fejezetéből az első verstől olvasom. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériáns tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a 400-as számú éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a 4. fejezet 21. versétől a 31. versig a következőképpen. Tehát az ige hirdetés alapigéjét a Galata levél 4. fejezetéből a 21. verstől olvasom. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjongj te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Hágár és Sára, az a két ószövetségi személy, aki előkerül ebben az igehirdetési alapigében, és egy nagyon-nagyon régi történetre utal vissza Pál apostol ebben az ige szakaszban, amit igehirdetési alapigeként erre a mai vasárnapra kaptunk. Tulajdonképpen majdhogy nem a Biblia legelső lapjaihoz, ott az első részhez, Ábrahám elhívásának, illetve Ábrahám útjának, küzdelmeinek, életének különböző fordulatos dolgaihoz utal vissza ez a történet. Egy olyan megrendítő történet, ez az epizód, amire itt az Ábrahám történetből az utalás van, ami Hágárhoz és Sárához kapcsolódik, amit azt gondolom, hogy a gyülekezet ti tagok közül, a testvérek közül többen nagyon jól ismernek, hiszen sokszor elénk került már, de lehet, hogy azért nem mindenki érti vagy ismeri ennek a történetnek a hátterét, a buktatóit, vagy ennek a történetnek az üzenetét. Ugye honnan indul Ábrahámnak a története? Mózes első könyvében a 12. fejezetben olvasunk arról, hogy Isten Ábrahámot, akkori nevén még Abrámot, megszólította, és elhívta egy olyan útra, ami egy egészen különleges út volt. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy a hitnek az útja, az Istennel való kapcsolatnak a különleges útja. És amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor úgy hívta el, megszólította őt, hogy ígéretet adott neki. Három dolgot ígért meg neki, ígért neki földet, utódot és áldást. Azt, hogy egy olyan földre vezeti el, egy olyan hazát ad neki, ami az Istentől való neki rendelt haza, ki kell jönnie arról a helyről, abból a közegből, ahol addig élt, abból a pogány közegből, ami egyébként egy nagyon modern, egy nagyon kényelmes élet volt, de ugyanakkor egy nagyon meddő élet is, a szó szimbolikus értelmében is és tényleges életében is. Ki kell jönnie abból az életből, amiben addig volt, 75 éves koráig abban élt, és elhíve azt, vagy úgy, hogy hitre jut, és elhiszi azt, amit az Isten mond neki, elindulhat egy olyan úton, aminek nagyon sok ismeretlen tényezője van, de ami biztos, hogy az Isten indítja, hogy az Isten vezeti, és az Isten ezt a három dolgot ígéri neki, hogy földet, utódot és áldást fog kapni. És mondja ezt egy olyan embernek Isten, aki ott van 75 éves korában, az oldalán egy olyan feleséggel, aki 10 évvel fiatalabb tőle, akinek úgymond papírja van róla, hogy nem lehet gyereke, mert meddő, és egyébként már egyre idősebbek is, de az Isten mégis egy ilyen ígéretet ad neki. És Ábrahám és a felesége Sára rááll erre az ígéretre. Elhiszi a lehetetlent az Istennek, és elindul ezen az úton. És mennek, és megérkeznek Kánaán földjére. És ott olvassuk azokat a történeteket, hogy mindenhol, ahol megáll Ábrahám, ott az elején oltárt épít, és hálát ad az Úrnak, segítségül hívja az Úr nevét. És aztán bejárja ezt a földet, azt a földet, amit az Isten ígért meg neki. És telnek az évek. És még több év telik el. És eljutunk már oda, hogy 10 év eltelt azóta, hogy az Isten ígéretet adott Ábrahámnak először. És ezt az ígéretét azóta többször is megerősítette. És ott van már az ígéretnek az egyik beteljesülése, hogy ott van azon a földön, amit az Isten ígért neki. De a másik, a gyermek, az utód, még mindig nem született meg. Eltelt 10 év, és az Isten ígéretei csak részben teljesültek. És ott van ez a házaspár, Ábrahám és Sára, a nagy kérdéssel a szívükben, hogy fogy az időnk, mi lesz az Isten ígéreteivel? Mit kellene tenni? Nem kellene esetleg nekünk valamit tenni? Valamivel hozzájárulni ahhoz, hogy az Isten ígérete beteljesüljön? Ugye nem csak annyit kell csinálni, hogy csak hinni, csak várni, csak bízni az Úrban, hanem valamit mi is tehetünk, valamit mi is cselekedhetünk, amivel segíthetünk az Istennek. Vagy hát, ha félreértettük az Istent, hát, ha nem úgy értette az Isten azt az ígéretet, ahogy mi értettük akkor, hát, ha nem úgy vonatkozott az az ígéret, ahogy mi értettük, hogy rám is, gondolta magában Sára, hogy Ábrahám gyereke majd tőlem, testileg is tőlem fog születni. Hát, ha úgy értette az Isten, elkezd okoskodni Sára, de aztán Ábrahám is vele együtt. Hát, ha úgy értette, ahogy egyébként ez szokás a mai világban, hogy egy rabszolganőtől születik az Úrnak gyereke, és az Úrnő ott van a szüléskor, és úgymond adoptálja, sajátjának ismeri el ezt a gyermeket. Hát, ha félreértettük az Istent. Hiszen eltelt már 10 év, 10 hosszú év, egy örökké valóság. És az Istennek ez az ígérete még nem teljesült be. És Sárának az ötlete. De Ábrahám is egyetért vele, hogy meghozzák a döntést, hogy segítsünk be az Istennek, hogy beteljesülhessen az ígéret, amit az Isten adott. És így jön be a képbe Hágár. Az a Hágár, akiről Pál apostol is, amikor a Galatáknak írja a levelét, sok-sok évvel, évezredekkel később, akkor is még beszél úgy, mint negatív példáról. Akkor jön képbe, amikor Ábrahám és Sára eljut oda, hogy talán nem jól értjük az Istent, talán nem elég csak hinni, talán nem elég csak bízni és várni az Isten cselekedetére, talán nekünk is cselekedni kellene valamit. Akkor jön be az életükbe Hágár, a rabszolganő, akit használnak, akinek gyermeke születik Ábrahámtól, test szerint, rabszolganőtől, és akinek a megszületése nagyon sok negatív következményekkel jár. Nem csak az ő életükre nézve, hanem a mai napig a világ ennek a hatásától szenved. Hát, ha félreértettük az Istent, hát, ha nem az Isten cselekszik maradéktalanul, hanem nekünk is cselekedni kell valamit. Azért, hogy az Isten szava igazzá válhasson a mi életünkben. Cselekszenek, és ezek után azt élik meg, a gyermek Izmael megszületése után 14 éven keresztül, hogy az Isten hallgat. 10 évnél azt mondták, hogy ez már túl sok. Nem tudunk várni. És az alatt, a 10 év alatt, amíg vártak, az Isten számtalanszor megerősítette őket abban, hogy igaz, amit én ígértem nektek, hogy sok nép atyává teszlek benneteket, hogy nagy nép származik tőletek. Sokszor beszélt velük a 10 év alatt is az Isten, bár kézzel foghatóan nem teljesült még be az ígéretnek az a része, hogy megszülessen az ígéret gyermeke. És amikor ez a házaspár eljut oda, hogy akkor majd mi lépünk, ha az Isten nem lép, 14 éven keresztül hallgat az Isten. Mert nincs mit mondania. Mit is mondhatna azoknak a hívőknek, akik a saját kezükbe veszik az irányítást? Kiveszik az irányítást az Isten kezéből, mert azt hiszik, hogy ők jobban tudják. Mert mit mondhatna az Isten azoknak a hívőknek, akik már nem az ő szavára hagyatkoznak, hanem a saját értelmezésükben, okoskodásukban sokkal jobban bíznak, mint az Isten igéjében, kijelentéseiben. Hiszen mit is mondhatna az Isten azoknak, akik bátran elindultak Istennel a hit útján, és 10 éven keresztül mentek a hitnek az útján, és aztán letértek róla, és áttértek a cselekedetek útjára, és elkezdtek az emberi lehetőségekben, és az emberi dolgokban bízni. Mit is mondhatna az Isten ezeknek a hívőknek, Ábrahámnak és Sárának, akiknek az életében megjelent plusz szereplőként Hágár, a rabszolganő, és megjelent egy olyan gyermek, aki a rabszolganő fia, aki nem az Isten ígéretének a gyermeke, aki nem az Isten áldásainak a hordozója, hanem az emberi okoskodás miatt van ott, és folyamatosan emlékezteti őket arra a zűrzavarra, amit saját maguknak okoztak ezzel. És hogy jön ide ez az egész történet a Galatákhoz, akiknek Pál apostol írja azokat a sorokat, ahonnan nekünk most az igehirdetési alapige van? Hát testvérek, úgy jön ide, hogy Pál egy nagyon megrendítő helyzettel szembesül Galácia területén lévő gyülekezetekben. Nem egyetlen egy gyülekezetben, hanem több gyülekezetben, akik abban a térségben éltek, ahol élő hitű emberekkel indultak a gyülekezetek, ahol fantasztikus dolgokat éltek át, ahogy megismerték Krisztust, mert hallották az evangéliumot, és szíven találta őket, és átadták az életüket Krisztusnak, és ráléptek a hit útjára, ahogyan Ábrahám 75 évesen merte otthagyni az addigi életét, a meddő életét, és mert bátran elindulni a hit útján, mert az Isten hívta. A Galácia területén lévő városokban nagyon sok ember élt át ugyanezt, hogy hirdették nekik az evangéliumot, felragyogtatták előttük Krisztust, a megfeszítettet, és ők félredobták az addigiakat, és elindultak a hit útján, mert engedték, hogy Krisztus betöltse a szívüket. És lépésről lépésre haladtak előre, és egyre több csodát éltek meg abból, ahogy az Isten személyre szabott ígéretei teljesülnek az ő életükben. De X év után, nem tudom hány év telt el, Ábrahámnál tudom, mert ott az ige megmondja, hogy pont 10 év telt el, amikor Sára türelmetlenkedni kezdett. Hogy Galácia területén lévő gyülekezeteknél mennyi idő telt el, nem tudom. De eltelt valamennyi idő ebben a felemelő hittapasztalatban, ahogy növekedtek a gyülekezetek, és haladtak előre a testvérek a hit útján, amikor elkezdtek a hívők letérni a hit útjáról. És nem úgy, hogy megtagadták Krisztust. Nem. Hanem úgy, hogy elkezdtek belekapkodni a cselekedetekbe. Hogy lépegettek időnként a hit útján, aztán átléptek a cselekedetek útjára. Újra a törvény uralma alá akartak kerülni. És ez nem feltétlen csak azt jelenti, hogy a mózesi törvénynek az előírásait kezdték hangoztatni, hanem ez jelenti azt is, hogy a saját cselekedeteikben kezdtek el bízni. Elkezdtek okoskodni. Elkezdték az emberi lehetőségeket mérlegelni. Büszkévé váltak a saját kegyességükre, a saját hívőségükre, hogy mi már megérdemeljük ezt meg azt. És kezdtek átlépni a hit útjáról, a cselekedetek útjára, pontosan ugyanúgy, mint ahogy egykor Ábrahám és Sára tette, amikor az fogalmazódott meg bennük, hogy talán nem elég a hit. Talán nekünk is tenni kellene valamit azért, hogy az Isten ígérete beteljesülhessen. Akik egykor hitvallást tettek arról, hogy nincs saját érdemem, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségem a Krisztus érdeméért, azok számára elkezdett az emberi teljesítmény egyre nagyobb szerepet kapni. És nem véletlenül kiállt emiatt Pál apostol. És testvérek, emlékeztek rá, hogy innen a Galata levélből nem olyan régen volt már ige? Kétszer is. Január 1-én ezzel kezdtük Galata levélből, ugyanebben a témában, hogy szolga vagy szabad leszel. Te, aki egyszer elindultál már a Krisztus követés útján, akkor én prédikáltam erről az igéről itt nektek. Előtte vasárnap, a cserés vasárnapunkon, akkor is a Galata levélből volt, akkor Peti prédikált nektek erről, én akkor nyílteleken beszéltem. És most megint jön a Galata levélből, és megint olyan ige jön, aminek az egész háttere, az egész üzenetét akkor értjük meg, ha látjuk azt, hogy milyen helyzetben írta meg Pál apostol ezt a levelet. Nem egyszerűen általános tételeket akar megfogalmazni a hittel és a cselekedetekkel kapcsolatban. Úgy fogalmazza meg ezeket a teológiailag fontos tételeket, legfontosabb tételeket, hogy olyanoknak írja, akiknek mindez már benne volt a szívében. Akik ezt már élték. És mintha tévednének le arról az útról, amin egyszer már jártak. Ahogyan Ábrahám és Sára járt már a hit útján. És aztán, amikor ott volt Hágár, és használják Hágárt, akkor Ábrahám és Sára mindenhol van, csak a hit útján nincs. És ennek megvan a következménye. És Pál ezért kiállt a galatáknak, mert azt mondja, hogy hát vegyétek észre, hogy ez micsoda figyelmeztetés az Istentől. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg benneteket, mondja ezt néhány verssel korábban. Vagy mondja azt, hogy amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Milyen megrendítő kifakadás ez Pál részéről a harmadik fejezetnek az elején. És milyen megrendítő, hogy ezt nem csak velük kapcsolatban fogalmazhatja meg, hanem újra és újra meg kell, hogy fogalmazza hívő gyülekezetek felé is, hogy el ne felejtsétek, hogy arra az útra nem csak rálépni kell, hanem rajta is kell maradni. Egészen végig, egészen a célig. Mert hogy a hit útján járókat, testvérek, ma is fenyegeti ugyanaz a veszély, ami fenyegette a galatákat, meg fenyegette annak idején Ábrahámot és Sárát, hogy átlépünk a hit útjáról a cselekedetek útjára, hogy a törvény újra fontosabbá válik, mint az Isten kegyelme. Hogy elkezdünk túl sokat foglalkozni azzal, hogy mik a mi lehetőségeink, hogy mit tudunk mi, és sokkal kevesebbet nézünk fel az Istenre is, az Isten fiára, a megfeszített Krisztusra, hogy mit tud ő, és mik az ő lehetőségei. És addig okoskodunk, hogy amit az Isten mondott, azt így kell érteni, meg úgy kell érteni, hogy talán észre se vesszük, hogy érdekes módon olyan magyarázatot hozzunk ki az Isten igéjéből, ami pont egybevág azzal, amire mi vágyunk. De nem biztos, hogy az Isten tényleg azt mondta. De mi addig okoskodunk, míg bele tudjuk ezt magyarázni. Testvérek, ez a Galatákat is fenyegette, Ábrahámot és Sárát is fenyegette, és minden korban a gyülekezeteket reális veszélyként fenyegeti. És ezért hozza elénk Isten ezt az igét, most is. És teszi fel nekünk a kérdést, hogy vajon, hogy vagyunk ezzel? Átvesszük az irányítást az Istentől, vagy át akarjuk venni? Vajon a hitben való türelmes várakozás helyett inkább cselekszünk, lépünk? Amit lélekben kezdtünk el, azt testben akarjuk befejezni? Pál kétségbe van esve a Galaták miatt. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassátok végig ezt a levelet. Számtalan helyen van egy-egy mondatban, amiben ez átszűrődik. A harmadik fejezet elejéről már két mondatot idéztem. A negyedik fejezetben is két ilyen mondat is van. Féltelek titeket, talán hiába fáradoztam értetek, mondja a negyedik fejezet 11. versében. Azoknak, akiknek égett a szíve az Úrért egykor, és jártak, mentek előre a hit útján. És most azt mondhatja nekik, hogy törvény uralma alatt akartok lenni újra. Vagy azt mondja, felolvasott igeszak az előtti mondatban, fél mondatban, bizonytalanságban vagyok felőletek. Azok felől, akik felől olyan nagy bizonyossága lehetett korábban, hiszen olyan erős volt a hitük, és olyan stabilak voltak a lépteik. Hát hogy lehet ez? Hát úgy, hogy ez bárkivel előfordulhat. És nagyon is tudatába kell lenni annak, hogy a veszély valós. A veszély reális. És meg kell állnunk adott pontokon, és nagyon komolyan önvizsgálatot kell tartanunk az Isten előtt. Hogy hogy vagyok én ezzel? Szavakban ott vagyok a hit útján, de tényleg ott vagyok? Tényleg nem mentem át a cselekedetek útjára? Tényleg nem húzom magamra újra a törvény uralmát? Testvérem, mi a helyzet veled? Bízol-e még mindig teljes szívvel az Úrban? Vagy elvileg bízol, de egyébként büszke vagy a saját cselekedeteidre? Még az Isten előtt is. Hogy vagy ezzel? Veled mi a helyzet? Beszélsz a hitedről, de ugyanakkor bebiztosítod magad az emberi megoldásokkal? Hogy vagy ezzel? Vagy ahelyett, hogy csak felidéznéd az Isten szavát, úgy, tisztán, igazán, ütősen, úgy elkezded magyarázgatni, hogy hát ezt az Úr biztosan úgy értette, és aztán megkapod az igazolást a vágyaidhoz, egy hivatkozott bibliai igével, hogy vagy ezzel? Vajon amit a Galatáknak meg kellett hallaniuk Pál apostol leveléből, azt nem kellene nekünk is ma meghallani? Én azt gondolom, hogy ez a bőti vasárnap hív erre minket, személy szerint is, mindnyájunkat, őszintén, meg mind gyülekezetet is, hogy álljunk meg az Isten előtt, és engedjük, hogy az Isten őszintén beszéljen velünk ezekről a kérdésekről. Aztán a másik dolog, amire még szeretnék kitérni röviden, ez a Hágár és Sára dolog, két szövetséget képvisel ez a két asszony. És mi az alapja ennek a két szövetségnek? Nagyon nem ugyanaz. Az egyiké a szolgaság, a másiké pedig a szabadság. Amiről nagyon bőségesen volt szó azon a január 1-i istentiszteleten, amikor ugyanebből a levélből került elénk az ige. És tudom, hogy többeteket ez nagyon mélyen szíven ütött akkor, az a prédikációs alapige, és amit akkor az Isten elénk hozott. És most újra elénk hozza. Eltelt azóta, mennyi, 2,5 hónap, március közepén vagyunk, és újra elénk hozza. Mi van Hágárral és Sárával? Mi van azzal a két szövetséggel? Mi van azzal, hogy szolgaságon alapul a kapcsolatod az Istennel, vagy pedig szabadságon alapul? Kitől születtél? Test szerint? Vagy az ígéret szerint? Hova tartozol? Mi van veled? Mint tájékozódsz? A testen? A cselekedeteken? Akkor szolgaságban élsz. Vagy szolgaságba kerültél vissza. De ha az ígéreten tájékozódsz, az Isten erején, amit kijelentett Krisztusban, és beteljesített Krisztusban, hiszen amit Ábrahámnak ígért, hogy sok utódot ad neki, és áldást nyer általad a föld minden nemzetsége. Hát beteljesítette az Isten, de nem 10 éven belül teljesítette be. 25 év volt, mire egyáltalán Izsák megszületett, az ígéret gyermeke. És 1000 években mérhető, hogy eljött a Krisztus, az utód, a nagybetűs, aki által áldást nyer a föld minden nemzetsége. Igen, az Isten beteljesíti az ő szavát, de nem emberi időzítések szerint, hanem az ő menetrendje szerint, és az ő akarata szerint. És neked ehhez mi közöd van? Ebből élsz-e ma is? Tudsz-e újra ebből élni, ha esetleg visszacsúsztál a szolgaságba? Ha lecsúsztál arról az útról, visszatalálsz-e az Isten gyermekeinek a szabadságára, ami egyedül Krisztus által adatik meg? Senki más által nincs erre lehetőségünk. Milyen a te életed, drága testvérem? Ez a másik kérdés ebből az igéből. Szolga élet? Vagy szabad élet? Csak Jézus által lehet szabadságunk. És ez nem világi értelemben vett szabadságot jelent. Nem külső körülményeket jelent. És nem is azt, hogy bármit megtehetek, amit akarok. Nem. Ez azt jelenti, hogy szabad vagyok Krisztusban. Hogy szabadságom van Krisztus által, aki meghalt értem a Golgotai kereszten, és levette rólam azokat a terheket, ami az emberi teljesítménytől függ, és ami agyonnyomott addig. Szabad lehetek Krisztusban? Szabad vagyok-e Krisztusban? Az Istennel való kapcsolat megélésére, arra a békességre, amit egyedül Jézus adhat meg. Szabad vagyok-e arra, hogy az Isten szeretete és kegyelme átöleljen, és ennek az ölelésében éleme meg a mindennapokat, és lépegetem-e a hit útján a mindennapokban a lépéseimet? Szabad vagyok-e az önmagam körül forgástól, és tudok-e szabadon, érdek nélkül lépni, élni, szeretni? Az Isten kegyelméből. Drága testvérek, azzal kezdtem az Isten tiszteletet, hogy Létáre vasárnapja van, az öröm vasárnapja, bőjt közepén. Micsoda örömről szólhat ez az ige is, hogyha engedjük azt, hogy az Isten megújítson bennünket. Jézus szenvedése és halála által bűnbocsánatot, örök életet ad, és szabaddá tesz a bűnterhétől és a halál félelmétől. És emlékeztek, testvérek, akik női körön ott voltatok azon, amikor a békesség volt a téma, amikor itt voltunk a templomban, és szabad útról volt szó, békességgel kapcsolatban, hogy Krisztus által, az ő keresztje által szabad utunk van a kegyelemhez. Amikor Pál apostol a Galatáknak beszél arról, hogy szolgaélet vagy szabad élet között lehet választani, akkor ő arról beszél, hogyha te már egyszer megadtad magad Krisztusnak, akkor te már a szabad létre kaptál meghívást. És ezt ne dobd el. Fogadd el és tartsd meg. Egészen végig. Mint halálig. Az utolsó pillanatig. Ezt a szabad utat a kegyelemhez. Ne torlaszold el akadályokkal. Ne rakd oda a cselekedeteidet. Ne rakd oda az okoskodásodat. Ne rakd oda az emberi lehetőségeket. Ne rakd oda a saját érdemeidet. Mert ha oda teszed, akkor te magad teszed saját magadat rabszolgává újra. Pedig Krisztus abból a létből már kihívott. Olyan érdekes párhuzam, március 15-e nemzeti ünnep van is a testvérek közül, aki kokárdát ki is tűzte emlékeztetőül. Ugye március 15-ének a sokat hangoztatott mondata költői megfogalmazásban, rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. Na hát testvérek, ezt mondja Pál apostol is, csak nem politikai felhanggal, hanem ennél sokkal értékesebb felhanggal. Lelki értelemben. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. Igazi, mély lelki összefüggésben kérdez minket az Isten igéje ma. És van döntési lehetőségünk, hogy rabok leszünk, vagy szabadok. Hogy rálépünk-e a Krisztus követés útjára, a vele való hitben, átéljük-e azt, befogadva őt az életünkbe, hogy igazi szabadságunk az azt jelenti, hogy szabad utunk van az Isten kegyelméhez, vagy pedig, ha letértünk már erről az útról, akkor visszatérünk-e erre az útra, hogy ne a cselekedetek legyenek hangsúlyosak számunkra. Rabok legyünk, vagy szabadok? Pál apostol szomorúan fogalmazza meg a Galatáknak, hogy bizonytalan vagyok felőletek. És attól félek, hogy hiába való volt mindaz, ami történt a ti életetekben. Hát adja az Úr, hogy a mi életünkben ne legyen ez hiába való, hogy ne rabok legyünk, hanem szabadok. Itt a Golgotai kereszt. Szabadságunknak a jelképe. Egy nemzeti ünnepnél kokárdát lehet kitűzni, ami emlékeztet. Nekünk sokkal nagyobb jelképe van a szabadságunknak, a kereszt. Amit nem kitűzök magamra, hanem odaborulhatok elé, és engedhetem, hogy az egész életemet átformálja. Először, vagy megújítsa sokadszor, ha erre van szükségem. Csendesedjünk most el. Tartok egy pici csendet, hogy aki szeretné, saját magában hangtalanul, de az Úr számára hallhatóan, elmondhassa az Úrnak, amit megértett, ami szíven találta ebből az igéből. Így imádkozzunk. Uram, örvendeztess meg szabadításod örömével. Amen. Most énekeljük válaszul a zarándokének 155-ös számú énekét, a záró oltári szolgálatra készülve.
Thank you.
Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Szent Háromság, egyigaz Isten, Atya, Fiú, Szent Lélek. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, mert közel engedsz magadhoz, közel lépsz hozzánk. Bár te szent vagy és hatalmas, fenséges, mégis lehajoltál hozzánk a te szent fiad által. Hálát adunk neked, Urunk, a keresztért. Azért a csodáért, hogy szabad utunk van Jézus Krisztus által a kegyelemhez. Hogy szabadságunk lehet Jézus Krisztus által, mert letehetjük a bűn terhét, mert szabadulhatunk félelmektől, a halálfélelemtől, és mindentől, ami rabságban akar tartani bennünket, és tönkre akar tenni bennünket. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te mindent megteszel értünk. Mindent megtettél akkor, amikor Jézus eljött erre a világra, és mindent megteszel ma is, hogy megtalálj bennünket, megszólíts bennünket, hogy életünkben először megnyisd a mi szívünket, hogy beengedjünk téged, vagy ha már régen megnyitottunk, de közben bezártuk, és mindenfelé kóborolunk, cselekedeteink útján járunk, akkor te nem hagysz magunkra, hanem keresel újra és újra bennünket a te szent lelked által. Urunk, áldunk és magasztalunk téged jóságodért, kegyelmedért, szeretetedért, azért, hogy mindent megteszel értünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk hozzád. Jöhetünk hozzád kéréseinkkel, könyörgéseinkkel, hálaadásunkkal. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenért van okunk hálát adni. Nem érdemeljük meg azt a nagy szeretetet, amivel elhalmozol bennünket. Nem érdemeljük meg azt a sok-sok jót, amit a mindennapi életben tapasztalunk, de te nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem árasztod ránk a te jóságodat és szeretetedet. És köszönjük mindazt, amit az elmúlt időszakban átélhettünk, és megláthattunk. És bocsáss meg, hogy sok minden mellett elmegyünk érzéketlenül. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk hozzád imádságban, könyörögve azokért, akik nehézben vannak, azokért az embertársainkért, ismerőseinkért, hívő testvéreinkért, akik nagyon nagy terheket hordoznak, a betegség, a gyász, függőségek, megkötözöttségek, támadások, fenyegetések, mindennapi életnek, kapcsolatoknak a rendezetlensége, kuszasága miatti terheket, és ebben gyötrődnek. Urunk, fáj a szívünk azokért, akik a szemünk láttára élik át mindezeket, és úgy szeretnénk nekik segíteni, és látjuk a tehetetlenségünket, azt, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, de jövünk hozzád hittel. Kérjük a te segítségedet számukra, hogyha akaratod szerint való, akkor könyörülj meg rajtuk úgy, hogy megoldást, gyógyulást adsz nekik, szabadulást. Ha pedig ezen keresztül a hitüket akarod formálni és erősíteni, akkor kérünk, hogy bontakoztasd ki csodálatosan ezt a munkádat, hogy hadd tudjanak minél előbb igent mondani neked, megerősödni benned, vagy újra megerősödni a te kegyelmed által. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a gyülekezetünket is, egyházunkat is. Hálásak vagyunk neked az alkalmakért, a különböző csoportokért. Hálásak vagyunk a testvérekért, a szolgálókért. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik itt vannak közöttünk már régóta hűségesen, És imádkozunk azokért is, akik újonnan érkeztek, nem olyan régen, vagy itt vannak már a kapuk előtt, és nem sokára megérkeznek. Kérünk, Urunk, hogy Te tedd a mi szolgálatunkat olyanná, hogy valóban segíteni tudjon embereknek, testvéreknek, hogy a veled való kapcsolat erősödhessen, hogy benned való hitre, ismeretre juthassanak el minél többen. És Urunk, olyan megdöbbentő azt látni, ahogy amikor a Te szent lelked kiárad, akkor a gonosz milyen erővel próbál tönkretenni dolgokat, akár egyházban, akár egyéni életekben. De Urunk, tudjuk azt, hogy az ördög nálunk erősebb, de nálad nem. Te vagy mindenek Ura, és ha kiáltunk hozzád, akkor kérhetjük a Te védelmedet, kérhetjük a Te jelenlétedet, kérhetjük a Te segítségedet ezekben a helyzetekben is. Urunk, imádkozunk ébredésért, megújulásért, az egyházban, az egyházakban, a teológián, tanárok és hallgatók körében, különböző egyházkormányzati, hivatali szinteken és a világban. Áraszd kiránk, Uram, szent lelkedet, ébreszd hitet sok-sok szívben, és küldj munkásokat a Te aratásodba. És imádkozunk, Urunk, a világban lévőkért, különösen is a fiatalokért, azokért, akik bajban vannak, akik olyan hatások alá kerülnek, ami a pusztulás felé viszi őket. Kérünk, Urunk, hogy mentsd meg őket. Kérünk, segíts, hogy mi is megtaláljuk az utat feléjük, akár családtagjainkról, akár gyülekezeti tagokról van szó, hogy tudjuk a Te szeretetedet, a tiszta igét képviselni feléjük, és útjelzők lenni Te feléd. Imádkozunk az áldozatokért, akik katasztrófáknak, vagy ennek a sok-sok háborúnak, öldöklésnek az áldozatai, kárvallottjai. Könyörülj meg, Uram, mindazokon, akik ilyen térségben élnek, és vess véget ennek a háborúságnak, békétlenségnek, akár fegyverrel, akár szavakkal, szívbeli indulatokkal vívják. És Urunk, imádkozunk hazánkért, népünkért. Köszönjük Neked azt, hogy vannak ünnepek, amikor megállhatnak nemzetek, emlékezhetnek. Kérünk, Urunk, azt, hogy add, hogy minden ilyen emlékezéskor emlékezzünk arra, hogy Te vagy a mi Urunk, hogy Te vagy a történelemnek is az Ura, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. És így szeretnénk a Te kegyelmedre bízni az előttünk lévő időszakot is, a választásokat is, a mindennapokat is, és a személyes döntéseket is, amiket egyen-egyenként meg kell hoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy mindezt, ami a szívünkön van, oda tehetjük a Te kezedbe. Legyen meg mindenben a Te akaratod, és ne a miénk. S hallgass meg a mi imádságunkat, amikor a Te nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az záróáldás előtt énekeljük el nemzeti ünnepünk miatt imádságunkat, nemzeti imádságunkat, a himnuszt. és végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a záró énekünk a 364-es számú ének. Az elköszönés előtt szeretném a testvéreknek a hirdetéseket elmondani. Jövő heti alkalmaink a szokásos rendszerint tervezzük. Kedden 18 órakor női kör tartunk, a jósággal foglalkozunk még. Csütörtökön 18 órakor bibliaórát tartunk az útmutató napi igéi alapján. Pénteken 17 órakor ifjúsági órát szeretnénk tartani. Vasárnap 10 órakor pedig istentiszteletre és gyerekórára várjuk szeretettel a testvéreket. Tegnap a hittanverseny egyházmegyei fordulója volt Nyíregyházán, mindhárom csapatunk tovább jutott az országos döntőbe. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a felkészülést, hogy Isten áldása legyen ezen a lehetőségen is. Amit szeretnék kiemelni a bulletinből, fontos, a nagypéntek húsvéti alkalmak. Nagypénteken 10 órakor passiói istentiszteletet tartunk. Az énekeskönyv sok ige olvasós énekverses rendje szerint, ami már a testvérek számára is ismerős. Aki szívesen részt vesz az ige olvasásban, az kérem szépen, hogy nekem jelezze, hogy akkor úgy tudjam beosztani a szövegeket. Húsvét ünnepén pedig 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk. Az éves program hátul megtalálható, a holnapra is felkerült, és néhány dolgot szeretnék a programból kiemelni. hogy tartsuk számon. Az egyik, hogy május 9-én egyházkerületi nap lesz Nyíregyházán. Nagyon örülnék annak, hogyha a testvérek közül többen jönnének velem, hiszen ez egy különleges lehetőség, hogy ilyen közel lesz egy egyházkerületi missziói nap. Sokféle program lesz, igehirdetés természetesen a legfontosabb, bibliakörök is lesznek zenés programok is, tehát tulajdonképpen a komoly elkötelezett hívők is tudnak olyan programokon részt venni, ami hitmélyítő, és olyanokat is lehet hívni, akik még azért úgy kicsit távolabb vannak egy ilyen első találkozásként, mert ebben az ilyen kerületi missziói napban ilyen lehetőségek is szoktak lenni. Részleteket majd fogunk kapni, akkor majd fogom mondani a testvéreknek. Gyülekezeti hétvégénket május 15-től 17-éig tartjuk Pilis Csabán, ezt is tartsuk számon, péntektől vasárnapig, és várunk szeretettel erre is mindenkit. A konfirmáció, most már nagyon a finisbe járunk, pünköstkor tartjuk a konfirmációt, 3 leányzónk van, itt Kisvárdán fogjuk tartani a pünkösdi vasárnapi ünnepi istentiszteleten 10 órakor, illetve a vizsga része, az pedig előtte nap szombaton 10 órától lesz, arra is a gyülekezet tagjait szeretettel látjuk, ha valaki szívesen eljön, az egy kicsit olyan, mint a virág keresztelőjénél ilyen bibliaóra szerűen szeretnénk majd velük átismételni, hogy mi mindent ismertek meg. Hitet nem tudunk nekik adni, mert azt a Szentlélek ébreszti, de az ismeretet megpróbáljuk minél inkább, és hogy be tudjanak tagozódni a gyülekezetbe. És akkor a kisvárdai csendes napunk pedig június 6-án, tehát június 1. szombatján lesz, ezt is írjuk be a naptárba. És a többi pedig a szokásos, kövessük figyelemmel. Isten áldása legyen a hirdetéseken, legyen mindazon, amit megértünk az Isten akaratából, legyen engedelmes a szívünk az Úr felé, és legyen áldás a következő hetünkön, és éljük meg azt, hogy ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ez elsősorban Krisztusról, a mi Úrunkról szól, de mindaz, amit neki köszönhetünk, az a mi életünkben is dolgozhat. Hát legyen így gyümölcs termő a következő hetünk is. Erős vár a mi Istenünk, szép hetet!